Visszapillantó. Szerkeszti Sármási Bocskai János.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat a mai Visszapillantó című műsorunkban. Nem vagyunk azok, akiknek látszunk, csak később fogunk azoknak látszani, akik igazán vagyunk. Demeter László röviden és tömören megfogalmazta a lényeget. Hamarosan kezdünk, ha tehetik, maradjanak rádió közelben. Műsorunkat felvételről sugározzuk.
Most vagy nevessek, vagy átkot szórjak a szeleknek, én jól tudom, hogy nem leszek boldog már. Sírjak most, vagy nevessek, a szágodásból mekkora defekt lett, mert elmentél, és csúfosan itt hagytál. Szágon, gyötri a szívem, szágon, miért is vagy ilyen, miért olyan jó neked az, hogy szenvedek? Vagy átkot szórjak a teleknek, bár mondhatnám, hogy semmi se fáj nekem. Szívjak most, vagy nevessek, a legnagyobb baj, hogy szeretlek, és bárhogy fáj is kell, ez a szerelem. Szágon, gyötri a szívem, szágon, miért is vagy ilyen, miért olyan jó neked az, hogy vagy nevessek, vagy átkot szórjak a szeleknek, bár mondhatnám, hogy semmi se fáj nekem. Szívjak most, vagy nevessek, a legnagyobb baj, hogy szeretlek, és bárhogy fáj is kell, ez a szerelem.
Sasvári Anna Mária énekelt, röviden mai találkozónk tartalmából. A 90-es évek elején nagy tervekről álmodtak a beresztelkiek. 1995 végén Farkas Ferenc polgármesternél Simon Gábor járt. A fiatalok szétszélettek Kotormányról, de akik maradtak, nem adják fel az ősi birtokokat. Albert Györggyel és feleségével Vilmával Olágál Elvira készített interjút 1994-ben. A mikóújfalusi kőbányákban sem volt leányálom dolgozni. Gyarmati Dénes, Ferenc István bányászmestert kérdezte a szakma kulisszatitkairól. Műsorunk végén a Baróti I. és Rózáliával beszélgetünk egy 2010-ben készült hangfelvételről. Ez a mai felhozatal, ha idejük megengedi, nosztalgiázzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nem mindig lehet proféta az ember saját hazájában, azonban ha keményen dolgozik, a munka megtermi gyümölcsét. Farkas Ferenc beresztelki polgármesternél 1995-ben járt mikrofonjával Simon Gábor.
Igyekszünk, hogy különböző vállalkozókat beszervezni, mindahogy vannak, van itt Szent Ivány felé is egy asztalos műhely, ahol ma holnap kb. 300 ember tudnak foglalkoztatni. Próbáltak egy páran vállalkozni, de hát látták, hogy nem fog menni. Arra gondoltak, hogy a demokráciába sokkal könnyebben lehet valahol az experienciát fenntartani. Aztán legtöbben abba hagyták a vállalkozásukat. A kis bodigák, ezek a kis italkimérő üzletek, azok, akik még hoznak valamit. De arra számítva, hogy egy termelő egységet megteremtsenek, ahhoz anyagi támogatást kellene az államtól. Azt tudjuk azt, hogy ha erőgépek, tehát traktorok és ilyen megmunkáló gépek vásárlására az állam ott kölcsönt egy 5-10%-os kamatta. Tehát ez eléggé, csak hogy az emberek nincsenek felvilágosítva ebben a tekintetben, vagy pedig nem is mernek a bankhoz nyúlni, mert arra is számítanak, hogy majd azt ott vissza is kell adni.
Mi az, amit sikerült megvalósítani azokból a tervekből, amelyeket ön a megválasztásakor kitűzött maga elé?
Amiért nagyon örvendek, a gázvezetés Bresszelkén, ami már 90%-ban a házaknál ég. A továbbra pedig most jelen pillanatban Kisülpöst igyekszünk, hogy egészen a karácsonyi ünnepekre, hogy be lesen velejen kötve, és utána pedig következne Nagyfülpös, ami már azt hiszem, hogy ebbe az évben el fog maradni, mivel a pénzhiány miatt és a hideg miatt is azokat már nem lehet tovább folytatni. Amellett pedig a kitűzött tervek mellett volt az utak rendbetartása, amit az állami pénzbe, amennyit megengedtek, hát abból igyekeztünk rendbeszedni azokat az utakat, ami ezelőtt még 40 évesen nem volt megkövezve. A legelőgazdálkodás pedig jelen pillanatban a legelőink elég tiszták ahhoz, hogy mindenkinek az állatja, hogy biztos ételhez, vagy pedig biztos legelőz jusson nyáron.
Hogyan halad birtoklevelet kiosztása?
70%-ban már megkapták az emberek, tehát el vannak készítve. A nehézség egy 106 hektáros földdarabról, amit még a mai napig is nem tudunk kiosztani hivatalosan az embereknek, úgy mondják, az a nagy rét. Mivel azt ott valamikor a Csiréfi használta, és utólag átadta az IAC-nak. Az IAC pedig egy alkalommal, tehát a tavaly már az embereket behívta a vásári törvényszékre ezzel kapcsolatban, hogy fizessék neki vissza azt a 4 éves termést, amit ők kiszámítottak. De közben akkor a törvényszéken mégis az emberek kapták meg az igazságot.
A polgármester úr az RMDS listán indult, és pályázta meg a polgármesterséget. Hogyan működik a faluban az RMDS?
Hát erre sok jót nem is lehetne mondani, mert hát ugye kellene egy új vezetőséget választani, amelyik aztán teljes, úgy mondjuk szívelélekkel odaállana. Gyenge a tagdíjnak a befizetése, nagyon kevés, és úgy képzeltük most, hogyha éppen most vasárnap fog lenni a gyűlés, amelyben a kuponokkal kapcsolatban is, amik utólag kijöttek, azokkal kapcsolatban is fogunk egy tájékoztatót adni, és az RMDS vezetőségi választásról is. Megpróbálunk egy határozatot hozni, és valaki mondjuk megszavazni egy olyan szemét, amelyik továbbra is aztán maga körül cölöbb embereket állít, akik aztán majd a faluban még felrendítik a RMDS tevékenységét.
Hogyan sikerül ketté választani a politikai meggyőződését a mindennapi döntéshozatalban?
Ha éppen a más pártiak, vagy pedig más párthoz tartozó személyek jönnek, velem szemben nem érzékeltetik azt. Tehát én máskülönben a Bereszterke születje vagyok, és annyira ismernek az előző munkámból, hogy valahol mindenki a saját nevemben szólít. Nincsen problémám jelen pillanatban. Az legyen az román, vagy magyar, vagy cigány, az mindenki jön. Vagy Ferenc, vagy Ferike, vagy pedig az én régi nevemben szólít.
Voltak-e problémák, nemzetiségi problémák a faluban?
Nemzetiségi problémák nem voltak. És gondolom, hogy nem is lesznek. Vannak egyes szélsőségesek esetleg, akik, úgy kicsiben valahol, amikor egy-két korty pálinka vagy ital után, akkor aztán kirobbannak, és fellobban bennük egy olyan érzék, hogy igenis, hogy kik ők, de aztán szépen, mikor majd elmegy haza és lefekszik reggelre, fölcsillapszik, és akkor aztán egészen másképpen beszél.
Van-e bűnözés?
Eleint volt egy pár, de hát azóta már csökkentek, úgyhogy nem lehetne mondjuk olyan kirívom, hogy ez a bűnözés beresztel ki, hogy na, most már aztán egy rablófészek, vagy pedig egy olyan, aki mondjuk bejön akárki, hogy idegenkedik, hogy itt maradjon.
Indul-e a következő választáson?
Nem én tőlem függ, mert az emberektől. Vagy pedig a érdekvédelmi szervezet is. Ha egyszerűen jelölnek, akkor megpróbálok. De az már, az nem azt jelenti, hogy most már az készpénznek kell venni azt, hanem az, hogyha az emberek jónak látnak az egész falu, mondjuk nem csak a mi részünkről, hanem a más részről is, hogy megkapjam azt a mennyiségű szavazatot ahhoz, hogy én továbbra is megmaradjak ebbe a minőségbe. A további tervek pedig ezt a munkát, amit eddig megkezdtem, szeretném is továbbra is véghez vinni, mert ez az mostani idő az kevés volt ahhoz, hogy mindent megcsinálni. Van egy 208 hektáros gyümölcsösünk, amelyiket esetleg úgy kellene megbeszélni az emberek és megszervezni, hogy valakinek átaladni, hogy azt meg is dolgozzák. Mert ez egy olyan gazdasági bázis Beresztelkének, hogyha azt rendesen valaki megdolgozna, és ebből hatalmas mennyiségű pénzt tudnának, és a falunak egy jó pénz jövedelme lenne. Azon felül, hogyha az embereknek lenne egy munkalehetőség otthon, ilyen téli hónapokban meccéstől elkezdve az összes megmunkálásig. Csak itten valahol össze kellene hangolni az embereknek a gondolatát is, hogy igenis, nem túl egyénileg, hanem kérem szépen adjuk valakinek, aki árendába kiveszi, és az meg is dolgozza. De azt felállt érte, és megmondja, hogy még kérem, ennyit adok, minden egyes hektári, és akkor az ember biztos, hogy bízik benne.
Az elmúlt 7,5 percben Farkas Ferenc beresztelki polgármestert hallották. A riporter Simon Gábor volt. Az interjú 1995. december 10-én hangzott el a Falu Világa című műsorunkban.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
De még finom halk sugár koszorult, pont hajad sötét lombjább az alkon. Halvány szelid és komoly ragyogás, mely már alig volt fények földi mása, s félig illattás jendés ült át a dolgok esti lélek vándorlása. És percek mentek, ezred évek jöttek, egyszerre csak megfogtad a kezem, s alért pilláim lassan felvetődtek, és éreztem szívembe visszatér, és szuhogó mély zenével ered meg, mint zsibba terek útjain a vér. Föld érzés mennyire szeretlek.
Németh Tibor énekelt. A 90-es évek elején nagy reményekkel vágtak a gazdálkodásba a kotormányiak is, annak ellenére, hogy az ifjúság a szocializmus évei alatt elköltözött a faluból. Olágál Elvira interjúja.
Albert György bácsi 81 éves, és Vilma néni is már a 73 fele közelek,
igen,
ugye?
Igen.
Életüket itt élték le kotormányban.
Itt, amit megengedtek, hogy itt tudjunk jól dolgozni, itt legyünk, mert ugye háború volt, fogságban voltam. Szinte 5 évet a fogságban töltöttem el. Aztán a csoda, hogy még élékes, amit mi szenvedtünk. Na, de hát hál' Istennek át, hogy vészeltük úgy, hogy...
Vilma néni, régebben a leányok mentek el a faluból szolgálni?
Igen.
Vilma néni volt-e?
Igen.
Hol?
Sapsi Szentgyörgyön, gyermeknevelésre. 2 évig volt.
A leányok elmentek, stafírungot szereztek, és hazajöttek?
Igen. És mentünk férhez.
Most a fiatalok eljárnak a városra dolgozni, vagy el is költöztek innen?
Elköltözött nagy része, úgyhogy kevesen maradtunk.
Mi lesz itt a gazdasággal?
Nem tudom azt, hogy hova fognak végül kilikodni. Nem. Mert ugye, ha nincs, aki dolgozni, a gazdaság megsemmisült.
Elég nagy birtokok vannak. Itt úgy egy-egy gazdának mennyi van?
Ó, hát itt van olyan is, hogy 15-20 hektárja van. Nekünk 5 hektár, azon gazdálkodtunk.
Egykoron bő búzájú mellékneve volt ennek a falunak.
Igen.
Valóban olyan sok búzát termesztettek.
De aztán első osztályú búzát, tessék elhinni. Úgyhogy kiállításra vitték Budapestre, 800-as évek végén. 900-as évek elején, akkor. Akkor.
Így őrzi a falu emlékezete.
Igen.
És aztán később ez a búzatermelés milyen irányban alakult?
Hát ugye, ki hogy tudta művelni a földjét? Ha jön megműveltál jól, akkor jól termettek. És most is jól terem. Aki tudja jól kurálni, annak most is van elég, és terem elég, de ki vannak a földek soványodva, állat nincsen, ugye nem tudjuk tradazni, és kisoványodtak a földek, és a véget keveset teremnek.
Vilma néni, járt-e az üzletbe lisztért?
Nem.
Mindig azért a sajátból jutott?
Igen. Igen.
És ez jellemző a falu többi lakosára is, ugye?
Igen, igen. Itt nem igen jártok élelén vásárolni, csak ilyen csemege dolgokat.
A falu leány egyházközség. Havonta egyszer tartanak itt misét.
Igen.
A bánkfalvi plébániáról jár ki a tisztelendő. Milyen az elhalálozás és a születés aránya?
Az utóbbi évben egy halt még. Két évvel nem temettünk, nincsen, nem voltok senki sem.
Hát ez igazán örvendetes, és
igen.
Azért születés volt?
Gyerek született, 2-3.
Volt-e a falunak több lakosa, mint most amennyi van?
Hogyne. Volt. Voltunk 35-ön. 35 haszám volt itt.
Tehát vannak elhagyott házak,
telkek? Elköltöztek, kitalottok, ki még úgy van. Másból kiholtak, ugye. Úgyhogy még esett ma hónap új jár. Kihalunk innen, aztán akkor kezd csokorunk.
Mit gondolnak idős emberek lévén? Mi lesz ennek a falunak a sorsa?
Fogalmunk sincs.
Jó, ki fogja tovább vinni a gazdaságot, György bácsi?
Hát én azt nem tudom, hogy lesz-e aki. Na, nagyon gyenge a pótlás. Nincs nagy kilátás, hogyha valami gyönyörű gazdálkodás lehetne lebonyolítani, nem egyáltalán.
A kotormányi Albert Györggyel és feleségével Vilmával készült interjúnkat hallották egy 1994-es hangfelvételről, amelyet november 6-án sugároztunk a Marosvásárhelyi Rádióban.
A múlt hangjai értékes hangfelvételei a Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Veled. Nem éreztem sohasem, nem tudtam mi a magány. Jöhet ezer csodás varázs, nem kell már rajtad kívül senki más. Veled, veled. Egy mámoros ünnepé szépül a bús pillanat. Maradj velem, maradj, maradj, és akkor sűrűbb lesz a boldog pillanat.
Jön majd az ősz és jön majd a dél, elszáll az ifjúság. Bár múlik a nyár, búsulni kár, majd látogatni vissza-vissza jár. Veled, veled, a visszajáró nyárt is megbecsülöm. Jöhet ezer csodás, varázs, nem kell már rajtad kívül senki más. Becsülöm. Jöhet ezer csodás, varázs, nem kell már rajtad kívül senki más. Jöhet ezer csodás, varázs, nem kell már rajtad kívül senki más.
Kisfalusi Bálintot hallgattuk, a folytatásban egy Mikó újfalusi bányászmester mindennapjaiba nyerünk betekintést Gyarmati Dénes jóvoltából.
Itt Mikó újfaluban mondhatni, hogy többen a kőbányából élnek meg a családok, mint a földművelésből. Ezt alátámasztja Ferenc István bányászmester, aki már régóta itt az Orrt melletti egyik bányánál irányítja a tevékenységet. Először is mondjuk el, hogy tulajdonképpen mióta fungálnak ezek a bányák?
Pontosan nem tudom, de már a 30-as években megnyíltak ezek a kőbányák.
Hány van egymás után itt a vasút mellett és az Orrt mellett?
A bükszadi szekcióról beszélek, egyet bezártak a kő minőség véget, tehát négy volt ott, most jelen pillanatban három, és akkor itt a Málnás fürdőtől fel Barót felé három. Tehát összesen hat kőbánya működik.
Legtöbben Mikó újfalusi emberek dolgoznak ezekben a bányákban?
Nagyobb része a községből, tehát Bükszad, Mikó újfalu, Málnás falu. Hát körülbelül egy olyan 350 ember dolgozik a kőbányákban. Én 1972. május 1-én kezdtem meg a bányászatot. A Málnás 2 elnevezésű bányának vagyok a mestere, jelenleg 60 ember dolgozik.
Gyakran elutazok itt a bányák mellett vonaton, és ott futószallagok, porfelhő, sok esetben robbantás is van, nagy dörej. Tulajdonképpen mi a végtermék itt?
Termékünk zúzott kő, törkavics, amelyiknek a mérete 25-től 63 mm-ig terjed ki, és akkor kriblura, amit az útügyek használnak az útak aszfaltozásához, 3-8, 8-15 és 15-25.
Tehát van por is, és apróbb kavicsok.
Igen, és azt elfelejtettem mondani, a kőpor az 0 és 3 mm közt.
Nem mondhatni, hogy olyan bánya, mint a szénbánya, hogy föld alá járjanak az emberek, de nincs olyan bánya, amelyik ne lenne veszélyes. Itt a magas, meredek kőfalak, robbantáskor messzire elmennek ezek a nagy kő darabok.
Ritka ember, aki az életét a bányába eltölti, és ha megéri a nyugdíjat, hogy ne jöjjön el szilikózis betegséggel, a por véget. A gépészek, ugye azok a kőzúzó gépek által okozott por, a bányászok, a fúrókalapástól, a faragók, a spisztől, hogy a lyukat csinálják a kőbe, attól a portól, ritka, aki nem kapja meg a szilikózis betegséget.
Még van egy régi mesterség, Mikói faluban nagyon sokan pattintották a követ utak burkolatához a kockaköveket. És nem is kicsi munka ez, hozzáértést igényel. Ferenc István érte, mint mester az ilyen pattintáshoz.
A kőnek a szelektálásához igen, de a kockakő csinálásához nem volt fizikai időm, hogy neki fogjak, hogy megtanuljam. De vannak mesteremberek, kőfaragók, tármáljuk a kockakövet rendelésre.
Az imént elmondta, hogy több tonnás szikladarabnak nekiállnak, amit lerobbantottak, és lyukakkal szerte darabolják, s abból aztán készül a kockakő.
Igen, nagy munka, nagy munka. Hozzáértés kell. Elsősorban a kőnek van egy különleges csengése, amelyik alkalmas a faragott anyagra. Addig aprolják a követ, amíg ki a 12x12-es kockadarab.
Itt elbocsájtások voltak-e, vagy örökké van munka?
Nem panaszkodhatunk. December hónapban állottunk 2 hetet, februárban ismét 2 hetet. Ennyi megállás volt a máj időszak alatt. Mindenki otthon ült, és kaptuk 60%-ba az alapfizetésünket.
Egy bányásznak, akinek mondjuk 20 esztendeje van itt a kőbányánál, és jó szorgalmasan dolgozik, mennyi pénzt adnak?
Nagyon jó kell dolgozunk, hogy 100 fejjel, pár 10 000-rel tudjunk a családnak az hozni.
Mindenképpen azért sokat segít Mikólyfalun ez a bánya.
El se lehet képzelni a mostani világban, nem tudom, hogyha ezek a kőbányák nem léteznének, hogy mi lenne Mikólyfaluval. Nagyapám, édesapám tudják, és mondják örökké, és meg vagyok én is győződve róla, hogy ez a község csak a földből nem tud megélni. Ezelőtt nem voltak a bányák, de a föld mellett jártak ökrökkel fúvarozni. Nincs is sok föld, hogy abból egy család meg tudjon élni. Nem is tudom kimondani, hogy mi lenne, hogyha ezek a bányák nem léteznének. Tehát mondhassuk, hogy 300 család a fenntartási lehetőségét ezekbe a kőbányába keresi.
Ferenc István mikóújfalusi bányászmesternél járt mikrofonjával Gyarmati Dénes. A 90-es évek elején készült hangfelvétel a Faluvilága című műsorunkban hangzott el.
Egyszerű emberek, nagyszerű tettek. A Marosvásárhelyi Rádió Visszapillantó című műsorában.
Portré műsorunk mai meghívottja Barótról és Rózália. Egészségügyi asszisztens volt. Éveken keresztül vigyázott a barótiak egészségére, sőt azelőtt más települések lakóira is. Mikor döntötte el Rózsika néni, hogy egészségügyel szeretne foglalkozni?
Hát valójában nem döntöttem el, csak elmentem Nagyváradra iskolába. De ott 48-ban elvették az iskoláinkat. Meghagyták a kórházat, a Szent József szanatóriumot a Széles utcán, és ott voltak a mi apácaink, teljesen a miénk volt az a Szent József szanatórium, és ott dolgozogattunk az apácák mellett. Minket pedig kiszorítottak a szegények házába, ami volt az apácáki. De ott sem hagytak egy szűk esztendeig, már a következő év augusztusában kiadták a rendeletet, hogy menni kell, 24 vagy 48 óra volt adva, minket fiatalokat még a kápolnába ért, jött a nővér, hogy azonnal készülj, mely fél óra indul a vonat, menni kell. Hazamentem Csomagfalvára, de ott voltak sok apácák, már 20-nál is többen voltak hazakárgatva, és akkor a szekuritáté felfigyelt szemintősön, hogy sokan vagyunk, és ne gyárontsuk a lelküket, tehát mindegyre hívtak, zaklattak, hogy mit csinálunk, és hogy vagyunk, és mindegy. Megalázó volt. És akkor aztán jött egy apáca Váradról, civilben, már civilben voltak, és kérdezte, hogy nem jönnék el Barótra a kórházhoz. És mondtam, én megyek. És hívtam magammal egy barátnőmet, aki Váradban volt velem, és eljöttünk ide. 950. június 20-án.
Rózsika néni születésüleg csomafalvi?
Csomafalván születtem. 11-en voltunk testvérek. Egy halt meg a háborúban, a többieket mind felnevelte édesanyám, szegény. Akkor, amikor hazamentünk, édesapámiknak sok földjük volt, és ott volt a csépelőgép, csépel, de a két szekér várta, és a két ellenőr. Noszán, mégiscsak eljöttem ide a Barótra, de sose bántam meg, mert olyan nagyon szerettem a kórházban. Olyan megbecsülésben volt részem nekem, ott volt Máté főorvos úr, a főnök igazgató is volt, és a belgyógyászat a nő, de az soha-soha másképp nem mondta nekem, hogy megkérem szépen Rózsika nővér. És ott tárt az idő, csak aztán eljöttem, mert volt egy kicsi baj a tüdőmmel, és akkor férhez mentem. És azt mondta az uram, hogy többet nem én sehova sem, maradj itt. Igen, ám, de hamar meg is gyógyultam, azt is mondta az orvos, felejtsem el azt is, hogy beteg voltam, és aztán hívtak inekciózni. Betegem sok volt, örökké sok volt betegem, az egyszer igaz. És nagyon szerettem, mentem, éjjel mentem, nappal. Úgy is volt, hogy egyszer elindultam 20 helyre. És a jó Istent mindig kértem, Jézusom, gyere velem. És jött az Úr Jézus velem, és nem volt soha semmi baj.
Rózsika néni Csomafalván vagy környékén nem lehetett volna tanulni, miért kellett Nagyváradra menni?
Hát ott volt a sok föld édesapámnak, ott nem lehetett sehova menni, csak a földek mellé. És mindig mentünk a mezőre. Olyan kicsike voltam, kicsi kapát csináltak nekem, és kicsi garabjét, még úgy lát iskolába se jártam, és már kellett menni. Amikor segítettem szántani, a havat láttam ott a Szárhegyi hegyeken, és amikor a pityókát utoljára szedtük, édesapám hozta a tüzet utánunk, mert már havazott. Mindig a mezőre kellett, mert nem lehetett ott, nem volt az, hogy bátyám is olyan okos ember volt, de nem volt arról szó, hogy tanuljunk. Férhez mentek a lejányos, a legények. Megházasodtak, édesapám házat épített nekik, és ott úgy volt.
Az édesapja nem haragudott, amikor elment Váradra? Hogy miért kell tanulni, mikor ott a föld, és meg lehetne belőle élni?
De kicsit haragudott, csak azt mondta, hogy úgyis azt csináltál örökké, amit akartál, hogy már menj. Na de ugye nem sikerült, mert 10 osztályt tudtam elvégezni, és akkor elvették az iskoláinkat. De itt sem bántam meg, mert én baróton nagyon jól voltam. Mindenkit szerettem, engemet is szerettek. Most is szeretnek, pedig már 80 esztendős vagyok, és amikor az úton megyek, én egy mi atyánkot se tudok elmondani, mert valakinek a köszönését kell fogadjam. Kicsis, nagy, minden, kicsi gyármekek, azokat nem is gondoztam, és melyek reggel a betegemhez is, úgy futnak alám szemben, kicsi első osztások, futott ma is alám a kicsi lejánkó szemben, ölelt meg. Én is szeretem őket, ők is szeretnek engem.
Rózsika néniből sugárzik a szeretet. Gondolom, hogy ezt érezték a betegei is, érzik a barótiak is.
Hát igen, én nagyon jól meg vagyok a barótiakkal. Mindenkivel. Mindenkivel. Végig jártam a falu alsó felétől, a felsőig, a Dózsakártól, a külső blokkig. Mindenütt jártam. De nincsen haragosom, egy sem. Nincsen senki, akivel összetűztem volna.
Említette, hogy szívesen végezte ezt a munkát. Mi a legszebb egy egészségügyi asszisztens munkájában? Mert legtöbben arra gondolnak, hogy vér van, meg betegek vannak, és aki nem bírja, az nem szívesen csinálja.
Amikor aztán áttettek a sebészetre, először elájultam én is, a lábát vágta le az orvos, de aztán úgy megszoktam, aztán áttettek a sebészetre, és ott voltam, még a műtőben is voltam, a műtős nővérnek a karja lebénult, és akkor betettek a műtőbe, de hát azt mi úgy megszoktuk, hogy annyi volt minden, mintha semmi nem lett volna. Jöttünk ki a műtőből nagy éhesen, és ültünk neki, és ettünk. És nagyon szerettem én a kórházban. Ha még egyszer választani kellene az életemben, biztos, hogy a kórházat választanám. Biztos. Ha visszagondolok, hogy az egész életemben mi volt a legszebb, a kórház volt, amíg ott dolgoztam.
Rózsika néni, a betegeknek mire van legnagyobb szükségük? Arra, hogy valaki egy szép szót mondjon, vagy inkább meggyógyuljanak? Lehet, hogy ez olyan furán hangzik ez a kérdés, de én úgy érzem, hogy legtöbbször egy betegnek az is elég, ha meghallgatják. Nem is kell gyógyszer.
A minden esetre nem lehet durván beszélni egy betegkel. A betegnek mindig igaza van, ezt tartottuk. És szépen kell beszélni. Egy-két jó szót. Sokszor ugye úgy siettünk, mert sok dolog volt. Egyedül voltam sokáig a belgyógyászat. Nem lehet durván szólni hozzá. Ez az igazság. És én szerettem a betegeket.
Hogy lehet ezt a munkát végezni 24 órán keresztül?
Jaj, hát akkor nem 8 órát dolgoztunk mi, mikor ide kerültem 50-be. Reggeltől estig. És akkor jött Máté doktor úr, menjünk már röntgenezni, és nem volt más nővér. És akkor álltam mellé, és ott írtam, amit ő mondott. Nem lehetett. Én soha nem mondtam azt, hogy nekem a 8 órám letelt. Én soha olyat nem mondtam a szájamon ki. Ott voltam, akkor bent laktunk, és azután is közel költöztünk, és amikor olyan közel laktunk a sebészorvoshoz, hogy egy ház választott el, és csak bekiáltotta az ablakon, hogy na, jöjjön, mert baj van. Amikor a műtőben voltam, vagy pedig jött Irénke, hogy jöjjön azonnal Rózsika, mert vagy kizárt sér van, és kell operálni, vagy vakbél van is. Úgy is volt, hogy 24 órát ben voltam, nem tudtam hazamenni, mert operáció volt, és akkor hazamentem, letettem a fejemet, akkor megint jött Irénke, Rózsika, jöjjön, mert hozzak egy súlyos. Felkártam, és mentem.
Pedig annak idején nem is volt telefon, hanem kellett szaladni Rózsika néni után.
Jöttek utánam, jöttek, nem volt. Ott a kórházban azért volt telefon, de nekünk nem volt. Akkor még olyan szegénység volt 50, vagy nem is tetszik állni is 50-es években. Olyan szegény világ volt. Nem így volt, mint most.
Honnan volt ereje ezt a munkát végezni? Mert reggeltől estig jönni-menni a kórházba, sőt ápolni a betegeket, hát az sem egy leányálom.
Mi reggel jöttünk a templomba, senki sem szabad. Korán 6 órakor mondott Simon Fitisztelendőr szentmisét, hogy mert voltunk apácák, még volt itt egy apáca, úgyhogy voltunk vagy 4-en, és mondott szentmisét, és az Úr Jézus. De úgy is volt egy szilveszterkor, hogy elmentek a világiak, már így mondjam, szilveszterrel, és másnap sem jöttek, mi nem váltottak fel engem. Ott maradtam egész szilveszter napján, de újabbkor sem jöttek be. Akkor is ott maradtam, hát mit csináltam volna, nem lehet a beteget ott hagyni.
De gondolom, hogy nem káromkodott, nem háládatlankodott.
Én sohasem káromkodtam. Egyszer mondtam ki, hogy jó Istennek, de akkor már asszony voltam, szennevit, így, hogy de nem. Soha. Édesapámtól sem hallottam. Soha sem csúfbeszédet. Jaj, káromkodás nálunk a családban nem volt. Úgy nevelt fel minket. Még emlékszem arra, amikor 11-en voltunk, hát mondjuk mentek már ki a családból, férezmetek, de végig térdeltük este a harangszókor a konyhát, vagy ahol voltunk, és imádkoztuk az urangyalát közösen. Arra is emlékszem.
Rózsika néni, egy zárdában gondolnak-e az apácák arra, hogy mi van a falakon kívül? Hogy mit gondol rólunk a nagyvilág? Beszédtéma volt-e ez annak idején a zárdában?
Nem. A zárdában olyan szigorúság volt, hogy ott nem lehetett. Meg volt a csengőszólt, amikor felkeltünk, akkor mentünk iskolába, meg volt a tanóra alatt, nem lehetett a tanóra alatt valahova cékázni, vagy nem tudom mi. Itt nagyon szigorúság volt.
Akkor olyan volt, mint a katonaság?
Annál szigorúbb volt sokkal. Sokkal szigorúbb volt a katonaságnál, ahogy innen a katonák ott beszélgetnek. De volt bizonyos óra, amikor meg sem szabad szólalni. És még a társunkhoz sem szabadott beszélni, semmit sem. Csak engedéllyel. Nagyon szigorúság volt az apácáknál, az biztos. Az iskolák is elég szigorúak voltak. Nem igaz, hogy az apácáknál nem lehetett tanulni. Mert ott úgy meg kellett tanulni. Én még most is tudom a Petőfi Sándornak a verseiből sokat, sokat. Arany Jánosnak a családi, vagy ahogy hívják, nem a családi kört, mert azt jól tudtam, hanem a Toldinak az első, hogy hívják, hogy kívülről kellett, és az ötödiket tudni. És aztán a többit is. A magyart különösen Ferdinánd a nővér szigorúan vette. Erősen szigorúan. Románnal volt egy kicsi baj, mert olyan erősen szigorúan követelték, hogy diktálták, mert akkor nem volt könyv. Diktálták nekünk. Én szorra-szorra betanultam a skoállárdeleján, és mit tudom én, mit... De nem értettem. Aztán, amikor kezdték az írókot, azokat még jobban szerettem, mert azokból valamit értettem. De aztán az ilyen skálár, de nélkül semmit sem értettem, csak mind a papagájaiba. Én le kellett tanulni. Nem.
Sosem volt úgy, hogy egy házi feladatot nem készített el?
Nem. Olyan nem volt. Sőt, Ferdinándó nővér megkérte, hogy egy füzetben minden nap egy dolgozatot írjunk, egy kicsit emléket vagy valamit. Én írogattam, írogattam, mikor azt mondta, nem bánja, akármiről csak írjunk. Én egy füzetben írtam, és aztán hazavittem, és édesanyám egyszer megsírottam, a bátyámról írtam valamit, aki elveszett a háborúba, és úgy megsírotta édesanyám. De nem jutott olyan eszünkbe, hogy ne csináljuk meg a feladatot, nem is tudom, mi lett volna.
Egész életében ilyen asszon volt Rózsika néni, hogy amit önre bíztak, azt elvégezte, igen. Sőt, még annál többet is.
Én elvégeztem. Ami kötelességem volt, én nem mondhatom, hogy nem végeztem el. Arra sem emlékszem, hogy valakit én tudvas akarva megbántottam volna. Egyszer emlékszem, én nővérnek valamit mondtam, de én nagyon könnyen odavetettem valamit, és nem volt olyan nagy dolog. Én annyit kértem a bocsánatot tőle, annyiszor, hogy valahogy bocsásson, igen, nem akartam mondani, de kijött a szájamon. Tudvas akarva, soha senkit, nem emlékszem, hogy megbántottam volna.
A múlt rendszerben hátrányban volt-e Rózsika néni, amiatt, hogy ilyen előélete volt, hogy apácáknál tanult, meg apáca volt?
Itt Baróton soha senki nem, még jobban szerettek. A halálkor mondta meg, aki volt akkor elnök, inekcióztam, már nagyon beteg volt, és akkor mondta meg, hogy mi meg voltunk bízva arra, hogy figyeljük magukat. De én erről sohasem tudtam. Velem sohasem törődött senki, velem nem kötekedett senki, sem a templomét, sem azért, sem azért, sem orvos, sem népek, sem elöljárók, sem semmi. Engemet Baróton nem bántott senki. Olyan erősen szerettek engem, és én is nagyon szeretem, most is nagyon szeretem Barót népét. Nagyon-nagyon szeretem. Így igaz.
Említette, hogy férhez ment időközben, a családban volt-e szóváltás, vagy itt is minden rendben zajlott, soha nem volt egy jaj kiáltás?
Hát azt éppenséggel nem mondhatom, a gyermekek miatt elég baj volt, mert az uram egy kicsit úgy nem akart semmit sem, amit én akartam. És én mondtam, hogy nem jól van így, hát, hogy nem menjenek templomba, nem menjenek hittanra. Hát mentek templomba, és mentek hittanra. Itt vagy egyszer felállították a iskolába, de mikor elmentek Brassóba, Temesvárra iskolába, soha senki meg nem kérdezte tőlük, voltatok-e templomba, vagy nem voltatok templomba. Első áldozók is voltak, bérmálkoztak is, mindent csinál. Ha egyszer felállították a sorba, hogy kik voltak, hát kibírták.
Hány gyereknek az édesanyja?
Hát 3 gyermekem születette, kicsi Zsuzsi meghalt, szegény, 27 éves volt. Gyergyőszent Miklós, aki írta a kihelyezést, mert én gyergyőcsomafalvi vagyok. Valami kirándulók jöttek Magyarországról, menjenek a gyilkostóhoz, és felmentek a gyilkostóhoz, és menjenek keresztül nem tudom melyik hegyen. Hát Zsuzsi meglátta azt a hegyet, hát azt mondta, én ezen egy fél óra alatt keresztül megyek, mert kicsi korától mindig a hegyeket járta. Igen, de azok nem tudtak menni. Egyik azt mondják, hogy nagy szemüveggel volt, hogy nem is látott, még a lábait is kellett elirakni. És a hegyen ment, felták fel, de elsötétettek. Augusztus 12-e volt. Elsötétettek, és azt a cseppecske ösvényt elveszítették. És akkor mind keresték az ösvényt, keresték, hogy hol le lehetne benne menni, hol lehetne. És akkor ott előtt a nap esős idő volt, és Zsuzsika megcsúszott. De az a legborzasztóbb volt, hogy megcsúszott, és egy ilyen meredek sziklán, 40 métert esett, és akkor sem a földön volt. Ő megfogózkodott, és egy kis ideig ott volt, fogta azt a sziklát, mert írta a kislány Magyarországról, hogy mi nem mertünk utána nyúlni. Így írta. De amikor az a szikla leszakadt, ő 40 métert ment lefelé, szegény. Körülbelül 10 méterre, ahogy a fiam megnézte, volt egy kiálló szikla, és abba ő hátát beleverte. És akkor még esett... És akkor valami bozódba feljel lefelé. Tessék elképzelni. Mondta a nagyfiam, amikor ő ment aztán a boncoláshoz, hogy annyi vér sem volt a kicsi fehér ingin, hogy a tenyere megtelt volna. Nem élhetett sokat, mert 2 helyen volt megszakadva a kicsi háta. Rögtön meghalhat, hogy még az a legjó, hogyha rögtön meghalt.
Ezt gondolom, hogy csak ilyen nagy hittel lehetett átélni.
Nem is tudtam felfogni sem. Még a temetéskor sem, csak azután, mikor már nem jött, és néztem ki, hogy nem jön Zsuzsi. Úgy nagyon-nagyon nehéz volt ez. Én 7 eszendig a templomba sem tudtam, azt elmentem, a szájamat sem tudtam kinyitani. Nem örültem semminek, mondjuk most sem tudok nagyon örvendeni, de ez aztán teljesen-teljesen kiforgatott mindenféle. Én azután nem jártam moziba, nem jártam színházba, nem nézek tévét, a rádióhoz kell szólni, mert azt nagyon szeretem. De ezeket mind lemondtam, nem is tudnék most már. Minden gondolatom ott van, Zsuzsinál.
Valaki bejár ide Rózsika nénihez, napközben úgy vigasztalja, vagy már nem is vágyik társaságra sem?
Hát most is bán volt egy szomszédasszony, és itt a másik szomszéddal, Tókusékkal vagyok úgy. De nekem nincs is időm. Ez az igazság. Én pedig 4 órakor minden reggel fel kell. Hamar végezem a dolgomat, állatokhoz menjek, vagy egy beteg, ez most már csak igazán van, egy van. Jövök haza 9:30, az állatok, ebéd. Na akkor este felé megint, akkor megyek a templomba, oda mindig elmegyek este 7 órakor a szentmisére, ezt nem hagyom el. Nem hagyom, és akkor megint a beteg, hol van 1-2, elrendezem, és 8:30-ra hazajövök.
És tudom, hogy programját a Marosvásárhelyi Rádió műsoraihoz igazítja, mert igen, nagyon szeret hallgatni bennünket.
Hát én nagyon-nagyon szeretem a Marosvásárhelyi Rádiót, ez így igaz. Már rég, hogy hallgatom, de aztán este van a Mária Rádió, reggel korán 7-től 7:30-ig ott van egy jó műsor. Aztán este végig reggelig van a Mária Rádióban műsor. 6 órakor van szentmise, azelőtt nincsen, vagy a rózsafűzér, vagy mi. Az este is hallgatom a Mária Rádiót.
Minket mikor hallgat?
Mindig. Egy adásuk sincs, amit nem hallgatnék még. Pedig a sportot nem is értem, de úgyis meghallgatom. Nem is értek semmit belőle. Nem tudom én felfogni, hogy a labda így jövőnyebben. Soha életemben nem volt nekem annyi időm, hogy egy futballmeccset végignézek. Leánkoromban vittek el egyszer a társakot, aki, de én nem tudtam, hogy azok a labdákat, miért taszigálják ide, hogy nem értettem.
Kedvenc műsora van-e, amit szívesebben hallgat a mi rádiónkban?
Ha igen, a szombat délutának átétülni így, az a nagyon-nagyon jó műsor neki. És szeretném, hogy több komoly zene volna, de nem fér be, ez így igaz, hogy nem fér be. Mert én a komoly zenét nagyon szeretem. Van Bukarestnek is egy adója, amiben sokszor van este későn, nagyon szép zene.
Majd, ha reggeltől estig szól a magyar adás a Marosvásárhelyi Rádióban, akkor talán több lesz a komoly zene is.
Hát azt nagyon szeretném a komoly zenét, ez így igaz, mert már idős is vagyok, és a lelki állapotom is olyan, hogy valahogy azokat szeretném jobban.
Rózsika néni még mit szeretne elérni az életben? Mert ilyen szép élete, és ilyen nehéz élete talán kevésnek van.
Hát nagyon nehéz életem volt, mert az uram is így egy kicsit különös volt. Én már nem akarok semmit elérni, jót tenni mindenkivel, sok-sok jót, hogy ne menjek üres kézzel a más világra. Nem mondják, hogy üres a kezed.
De ez ne legyen most egy hamar, mert akkor nem lesz, akihez jöjjünk ide Barótra.
Hát ez a jó Isten keziben van. Ezt én nem tudom meghatározni. Szeretnék még egy pár évet élni, hogy még imádkozzak sokat-sokat másokért. Mindig másokért imádkozok. Egyszer egy pap mégis kérdezte, Rozsgányom, mondja még igazán, saját magáért imádkozik. És hát mondom, az igazat megvolva nem. Hát miért? Hát mindig annyi van, amiért imádkozzak, hogy saját magamra nem jut, hát a jó Isten majd gondoskodik róla, mondtam a papnak.
Az elmúlt 19,5 percben a 80 éves Baróti I. és Rózália válaszolt kérdéseinkre. A 120 perc című magazinműsorunk Ember közelben című rovatában hallhatták az interjút 2010. május 29-én.
Önök a Visszapillantó című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon az 1197-es, 1323 és 1593 kHz-en, valamint interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kedves hallgatóink, hamarosan műsoridőnk lejár, bízom benne, hogy kellemesen nosztalgiáztak az elmúlt közel egy órában. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. Szabó Erzsébettel búcsúzom, a viszonthallásra.
Csak egy csók, s a vágyam ennyi, a virág is a fény.